Ez itt az ERP Percek Podcast. Vállalatirányításról, folyamatokról, céges problémákról és helyzetekről beszélünk érthetően, szórakoztatóan. A mikrofonnál Fehér Tamás cégvezető és Sándor Molnár Ferenc projektvezető. Weboldalunk a www.projektsystem.eu linken érhető el.
Újra itt az éterben az ERP Percek. Sziasztok, Sándor Molnár Ferenc vagyok, mellettem Fehér Tomi. Szia!
Szerusztok!
A mai témánk pedig az ajánlat utánkövetése és a megrendelés körül szükséges feladatok és dolgok, amikre érdemes odafigyelni. Ott hagytuk abba legutóbb két adással ezelőtt, Tomi, hogy létrejött az ajánlat, és várjuk azt, hogy elfogadják. Mit tudunk azért tenni, hogy elfogadják az ajánlatot, amit már kiadtuk?
Hát, utánkövetésnek hívják szerintem. Nagyon egyszerű, valakinek adunk egy ajánlatot, leírjuk az ajánlat után, amikor fogjuk keresni, ha van kérdése, miben segíthetünk. Egyértelműen nem szabad zaklatni a kedves megrendelőt, hogy 5 percenként hívjuk, amikor fogadja el, mikor utal, mert akkor megijed, és akkor buktuk a munkát. De gyakorlatilag ezt rendesen meg kell tervezni, maga a felmérésnél meg kell neki mondani, hogy kb. A ajánlat után, akkor mikor egyeztessünk. És ez nagyon fontos, megint szakiparág függő. Fejlesztő cégnél tudja, hogy van utána még 3-4 körös egyeztetés, hogy mi a szerződést írunk, hogy pontosan mikorra mit csinálunk meg. Valaki vesz tőlünk, tételezzük föl egy egyszerű bármilyen csomagot, ami tartalmaz valamilyen egyszerű szolgáltatást, akkor meg utána utánkövetés az annyi, hogy kell vagy nem kell. Egyik barátom mondaná rá, hogy mennem kell, de gyakorlatilag utána egyből létrejött a szerződés már a munka kivitelezésre. Valaki vesz tőlünk egy kamerarendszer telepítést, megvan az ár, tök jó, elfogadta, akkor megyünk és csináljuk. Tehát tényleg nagyon iparág függő.
Mi az a pont, amikor te azt mondanád, hogy beszéltünk, kerestem 3-szor, semmire nem válaszol. Mi az a pont, amikor azt mondod, hogy ez az ajánlat vesztett?
Hát őszinte leszek hozzád, én senkit nem keresek 3-szor. Tehát egyértelműen ráírok egy e-mailben, hogyan van, miképpen válaszolni, hogy mikor nem válaszol, esetlegesen várok, fölhívom, azt mondja, hogy visszahív, stb. Ha valakit nem érek el uzamosan ideig, nagyon fontos, mindenkinek lett rossz hete. Nekem is már volt az életem, hogy azon a héten megmondtam, mindenki hagyjon engem békén. De mondjuk, hogyha már eltelt 2-3 hét, volt 1-2 e-mail, vagy esetleg egy telefon, vagy 2 telefon, érdemben nem beszéltünk semmit, onnantól kezdve hatályba lép a árajánlaton megadott dátum, azt mondjuk 30 napra ajánlottuk ki, akkor 30. napon, mielőtt lejár az árajánlat, még egy e-mailt írnék, hogy lejár az árajánlat holnap, egyeztessünk, vagy ne egyeztessünk, és ha nem válaszol, akkor én azon átiszem vesztetre. Találkoztam egy partnerrel, mondta, hogy hány ajánlatom van kint. Mondom, általában nekem 2-3-4 nincs, hát neki 16. Mondom, hogy abban neked kint 16 árajánlatot. Te mit csinálsz minden nap? 3 árajánlat? Ja, nem, hát itt voltam fél éve, itt 4 hónapja, itt ekkor. Mondom, te a fél éve voltál, adtál ajánlatot? Igen. Ők nem fognak tőled rendelni. Te egy igényt elégítesz ki szakiparágtól, mindentől függetlenül, kérek valakit egy ajánlatot, akkor gyakorlatilag nekem arra rövid időn belül van szükségem. Vagy ha nagyon tervezek, építem a házat, akkor mondjuk szólok az ácsnak, hogy mennyiért csinálod meg, egy év múlva tudsz jönni, akkor gyakorlatilag betervezem, és viszont visszaszólok időbe az ácsnak, hogy egy év múlva tényleg legyen ott. De mondjuk a mi szakterületünkön, ha valaki kér tőlem ügyvitelre egy fejlesztést, és adok egy árajánlatot, elterik 6 hónap, akkor ő nem akar fejlődni, vagy pedig valami közben jött neki, és nem fér bele, vagy pályázatból akarta, ami már Magyarországon több mint egy éve nincsen, akkor lehet, hogy nincs rá simán pénzem, akkor ergo az árajánlat kiküldött állapotba átmegy, bármikor felveszik velünk a kapcsolatot, aktualizálnunk kell.
Szóval, akkor az utánkövetés annyira nem hosszú abban az esetben, ha még nem kaptunk választ. Ha pedig választ kapunk, ami pozitív, akkor pedig már megrendelésről beszélünk.
Pontosan, például előző adásban említettem, hogy ha valaki eurófüggő ajánlatot ad ki, építőipar, gyakorlatilag 2 éve már lassan úgy változnak az árak, hogy hú, fölment a gipszkarton, de most van? És akkor tök jó, hát ott egy-két napon belül nem fogadjuk el az ajánlatot, akkor lehet 35 napon nem tudunk építkezni, mert nem lesz gipszkartonunk. Tehát például most, hogy tavaly évben bejött az infláció, meg ezek a kamatok elszálltak, mint az égben, most például minden tűzépen minden van, az emberek nem építkeznek, mert nem lehet megfizetni effektíve a hitelekkel való gazdálkodásokat. Tehát gyakorlatilag most megint más helyzet van, most például van folyamatosan termék, most ők vissza tudnak térni arra, hogy adnak egy ajánlatot, és tudják tartani esetlegesen akár egy hétig. Tehát ezt folyamatosan kell követnünk ezeket a piaci helyzeteket.
Világos. Tegyük fel, hogy megrendelték. Azt mondták, hogy köszönjük, csináljuk.
Akkor iparág függő, előbb említetted, mi van előbb, gyakorlatilag két héttel korábban, gyakorlatilag, hogy valamelyik szolgáltatás esetlegesen olyan megrendelés alapból szerződés is, akkor már egyből ki tudjuk adni kivitelezésre. Valamelyik iparág meg olyan, hogy megrendelték, köszönjük szépen, szerződés előkészítést történik, hogy mikorra mit kép fogunk kivitelezni.
És itt születik meg, ha jól sejtem, a cégen belül az egész munka beütemezése.
Szerintem még nem. Mert részben igen, azt mondom, megint iparág függésében, ha elfogadták, akkor onnantól kezdve tudunk előre menni. Viszont, tehát mondjuk, hogyha kisebb tétel van, tényleg az ajánlat maga már szerződés egyben, stb. Kivitelezzük, egy 100 000 forintos munka, vettek tőlünk valamit, elintézzük, be tudjuk együttemezni. Egy nagyobb fejlesztés, házépítés, kivitelezés, bármi, a szerződés kötési folyamatban jönnek ki a részletek, hogyan tudja finanszírozni a kedves partner, hogyan tudjuk mi akkor beütemezni, és részben a szerződés kötés lesz az a megrendelési állapot közepe fele, amikor beütemezzük, de vannak cégek, ahol úgy néz ki, megvan a megrendelés szerződés, átadják a projekteseknek, és ők ütemezik be, és ők mondják meg, amikor tudják pontosan elkezdeni.
Magyarul az ajánlatadás rész az arról szól, hogy legyen holnap is bevétele a cégnek, míg amikor már megrendelésben vagyunk, az konkrétan, vagy a megrendelés második szakasza az arról szól, hogy akkor mikor realizáljuk ezt az egész dolgot. Ez szokott izgalmas lenni, hogyha tele van a cég munkával, és kicsit matekozni kell, vagy ütemezni kell.
Igen, de úgy kell munkát vállalni. Tehát például, hogyha valakinek éppen vételezzük föl, nincs szabad kapacitása, csak elvállalja a munkákat, akkor maga alatt kivágta a fát. Vagy pedig jól be kell ütemezni, amikor kezdi el.
Ha csak nem jól lekommunikálja a partnerrel, hogy elvállaljuk, de egy év múlva jövök, mert akkor lesz kapacitásom.
Igen, egyik ilyen nagyon érdekes ilyen, mondta, szembe jutott egy történet. Beajánlottak minket egy nagyon nagy magyar vállalatnak, hogy kell neki webla. Elmentünk oda, egyeztessünk, és az egyeztetésnél körülbelül 5-6 percet késett a tulaj, addig a kollégákkal beszélgettünk ott önállók, bejött, bemutatkozott, és mondta, hogy előre elnézést kér. Mondtam neki, hogy mi lenne a probléma, és hogy elnézést kér tőlünk, de ő ezt el akarja mondani, szerintem összes informatikus azért van, hogy átvágja a másik embert, mindegyik rossz, ha mi az ellenkezői vagyunk, akkor előre elnézést kér, de ezt őnek el kellett mondania. Én egyből megkérdeztem, hogy mire alapozza ezt a benyomást, hogy miért van ez így. Mert elmutatta az előző weblapot, mit kapott, meg előtte mit kapott, és egyedi tervek voltak, és nem azt csinálták meg, és igazából előttünk három IT-s cég igazából nagyon nem szépen teljesített az ügyfélnek, és tényleg az ügyfélnek volt igaza, hogy nem azt kapta, amit rendelt. Nem egy egyszerű cégbemutató történetről volt szó, hanem egy több millió forintos munkáról, és mondtam neki, hogy jó, akkor ajánlat kéne adnom. És egyből mondta, hogy jó, oda én adok, ő nem fog informatikusoknak pénzt adni előre, ami nem látja, hogy van teljesítés. Viszont nekünk nagyon szimpatikus volt az úriember, meg a maga a munka és a feladatok bele lévő kihívás, és felajánlottam neki egy kiugrópontot. Mondta, hogy mi az? Ha mondom, minket választasz, akkor ahol a többiek elvéreztek, azt mi megcsináljuk, azzal kezdjük a munkát, és gyakorlatilag azt meg tudtuk csinálni, akkor az én szerződésemmel haladok, az én fizetési feltételeimmel, és ha nagy Isten nem tudjuk, nincs követelésünk egymás irányába. Ergo, vesztettünk egy órát egymás életéből. Erre mondta, hogy hát ez egy, ő még életében nem hallott ilyet. Mondtam, hogy hát ez az ajánlat, ez ajánlatom, és akkor tudunk tovább menni. Ezután bejött hozzánk, hogy meg akarja simogatni a kollégáimat. Mondtam neki, hogy miért akarod meg simogatni a kollégáimat. Nem biztos, hogy örülnek neki, de gyere. Bejött, leült, kért egy kávét, közölte, hogy megrendeli, és elmegy nyaralni. Közöltem, hogy köszönöm, én is elmegyek nyaralni, sőt a fiúk is nyaralnak, és két hónapon belül nem tud csinálni semmit. Mondta, hogy úgyis elment a szezon, ezt már megszívta, akkor utána gyakorlatilag ütemezzük be. Tehát előre elmondtam neki a feltételeket, hogy mikorra, hogyan tudunk. És mondtam, hogy nem akarom átadni. Nem tudom most megcsinálni, mert nyaralások vannak, meglévő munkák, két hónap múlva elkezdjük. És rendesen korrekten elfogadta, úgy írtuk meg a szerződést, így egymás között így leleveleztük részben, én már beütemeztem a munkát. Az egy részletkérdés, amikor mentünk oda személyesen alájönni a szerződést, akkor megmutattuk neki azt a két pontot, amikor ahol elvérzett a két konkurencia, és tök jó volt látni, hogy mondta, hogy basszus kulcs, ezt akartam, és megkérdezte, mennyi a kapacitásunk, és még rendelt négy weblapot. Gyakorlatilag ez már utána már történelem, de gyakorlatilag ebben a legfontosabb, a végig korrektül kommunikáltunk a felmérés alatt, a megrendelés alatt is, a szerződés kötésig, és elmondod a kedves megrendelőnek, hogy őt hol érte esetleg negatív történet, és te ezt előre elmondod, te hogyan tudod elkezdeni, csúszva, viszont nem csúszol, hanem kapat le vagy kötve, mert jó szakember vagy, és ekkor tudsz vele foglalkozni, ő el fogja fogadni.
Magyarul, ha jól értem, az egyik szempont, ami megkülönbözteti a profit a kóklertől, a kommunikáció.
Nem, Magyarországon a legtöbb cégben nem jó a kommunikáció, és akibnél jó a kommunikáció házon belül partnerek felé, ők onnantól kezdve már mondhatni, hogy kifele már olyan brendet tudnak felépíteni, és profinak tűnnek, miközben csak rendesen korrektül kommunikálnak.
Azt akartam ebből kihozni, hogy ha nem kommunikálunk jól, és ahogy mondtad, a legtöbb cég nem áll ennek a helyzetnek a magaslatán, van hova fejlődni, ha nem kommunikál jól, lehet akármilyen jó szakember, lesznek olyan ügyfelei, akikkel nem kommunikált jól, akik emiatt fogják kóklernek nézni, nem azért, mert rosszul dolgozik, vagy ilyesmi, hanem mert egyszerűen nem jól kommunikál, elcsúszik a dolgokkal, nem szól időben, ha akadály gördül a kivitelezés elé. Tehát nagyon fontos, hogy az ügyféllel onnantól kezdve, hogy azt mondta, hogy az ajánlatot kéri, épp úgy tartsuk a kapcsolatot, mint amikor hívogatjuk, hogy fogad már el az ajánlatot.
Hát mindenféleképpen. Tehát nagyon fontos tényleg, hogy pontosan meg mondjuk, hogy tudjuk, stb. És hogyha ne adj Isten, csúszunk. Ezt, hogy nekem át kell adnom, tök mindegy, mi a szolgáltatásom, valamit szerdán, de én az előző héten kedden fogom látni, hogy nem tudom átadni, vagy át tudom adni. Akkor szólok neki, akkor az illető mondja, hogy jó, megtörtént, tudjuk kezelni. Megint kommunikáltunk, miközben gyakorlatilag nem egy napot csúszunk, nem azt kell mondani, azt kell mondani, bocs, nem tudom átadni, mert még egy nap. Előtte mondom, hú, bocsi, jövő héten, nem hétfőn adom át, amit beszéltünk optimálisan, kedven a határidőben leírva, ez csütörtök lesz, de tudja, egy jó munkát kapsz, mindenki elfogadja. Zokszó nélkül, korrektül kommunikáltál. De az, hogy kedden szólsz, hogy még kell két nap, az gáz. Ma akkor onnantól kezdve azért fogadja el, mert nincs más választás.
Ez volt itt a reklám helye. Na de vissza oda, hogy megrendelték az ajánlatunkat. De mit tudunk belőle csinálni? Alapvetően mi három kategóriát határoztunk meg. Van a projekt alapú működés, ahol projektet indítunk belőle, van a munka alapú, kivitelezés alapú a munka alapot, illetve van a gyártás, ahol esetlegesen egy gyártás indul a megrendelés után.
És ott a negyedik eladtunk valamit, amit egyből kiszámlázunk, és már vége is van.
Ez annyira evidens, hogy föl se írtam, de igazad van.
Nem, jogos, nagyon fontos van a megrendelésnél, még amivel tudsz igazából még a vége fele egy kis pluszt hozzáadnod, hogy mondjuk milyen szerződéseket akarsz generálni benne a megrendelésnél általában, szaktorban innentől függetlenül szerződésgyártás indul meg. Hogy akkor kinek, mikorra, pontosan mit csinálunk, esetlegesen kifolyékeljük jobban az ajánlatot.
És addig egy kapavágást sem ejtünk, amíg a szerződés nem készül el.
Ez egy nagyon iparágfüggő, meg partnerfüggő. Például nekem van partnerem, aki fölhív engem, hogy Tomi, ez kell, 10 év együtt dolgozunk, tök stabilan, akkor kell neki, elkezdem is a szerződést, arra használom, hogy utópapírmunkánk legyen, és ennyi. Viszont, ha van valaki, aki meg mondjuk vadidegenként jön be oda, és ami nincs aláírt szerződésünk, és nincsen mondjuk számlázás, amivel már be vagyunk biztosítva, addig egy kapavágást nem csinálunk.
ASF-re se hivatkozva esetlegesen addig is? Ha van ilyen?
Hát az ASF-re hivatkozva, megint szakterület irányzat van. Tehát, hogyha mi az ASF-fel beérjük és megrendelt, arra hivatkozunk, tök jó. De szerintem manapság, aki egy nagyobb informatikai fejlesztés, beruházás, kereskedelem, építkezés, tervezőiroda, bárki megindul egy nagy munkánál szerződés nélkül, és produktumot tesz bele, emberidőt, és a túloldat azt mondja, hogy meggondoltam magam, mégsem kell. Onnantól kezdve elfogadta az ajánlatot, létrejött egy jogi történet, de most akkor tényleg mit csinálok? Beletettem már x napi munkát, szóljak az ügyvédemnek, hogy nincs aláírt szerződésünk, csak egy megrendelés volt, hogy elkezdtem dolgozni. Az ügyvéd mit fog mondani? Bíróságon nem véded meg magad. Vagy nagyon sok pénzért. De lehet, hogy az egész betett idő nem ér annyit.
Abban az esetben sem, ha mondjuk van egy visszajelzésem, egy dokumentált visszajelzésem, hogy elfogadta az ajánlaton, nehogy Isten egy előlegszámlát is kifizetett a szerződése.
Az más, elnézést kérek. Pont a Évával előző adásban erről beszélgettünk, hogy akkor megindult egy rátartó magatartás. Ha van egy előlegszámla, amit kifizetett a szerződésen, amiben van valami, az már megint kötelez, hogy mindkét félnek. Azért ma akkor már benne van egy munkarész, ami megindult. De az előlegszámlának és önvédelemben mind a két félnek a leírt munkán arra kell vonatkoznia.
Mi az, amire kell még itt figyelni ebben a pillanatban, amikor meg van rendelve az ajánlatunk, de még nem kezdtük el, mondjuk itt valahol a szerződés írás környékén járunk. Mi az, amit még meg kell vizsgálnia egy cégnek a folyamataiban?
Összetett kérdés. Van megrendelést, akkor már nézem a saját erőforrásomat, amikor tudom megcsinálni, mert ez alapján fogom beleírni a szerződésben. Mellettek meg kell néznem, hogy akkor pontosan melyik kolléga emberi erőforráson belül kiketereztek rá, beszélek az alvállalkozókkal, ha van, ha tartalmaz eszközöket, megnézem a beszerzésben, hogy éppen van-e valami változás, hogyan tudom ezeket beszerezni. Például valaki most akar venni egy autót, akkor ott tartunk, mint a szüleinknél, hogy várni kell másfél éve. Tehát gyakorlatilag ezeket a külső tényezőket felmérve kell elkészíteni a szerződést, esetlegesen már emberi erőforrást így tartalékolni.
Mennyire kell vagy érdemes külön bevezetni mondjuk olyat, hogy megrendelő lap? Nem egy cégnél találkoztam olyannal, hogy elfogadták az ajánlatot, és átküldtek egy megrendelőt, hogy még azt is töltsem ki, és írjuk alá külön, ami alapján majd szerződünk, és ami alapján, tehát ilyen még egy lépés, ami oda benne van. Nekem ez egy picit inkább adminisztrációs, bürokratikus tehernek tűnik. Ekkora létjogosultsága ma már, főleg digitalizált világban, hogy még külön egy megrendelő lapot esetleg beiktatni.
Szerintem annak a cégnek nagyon-nagyon sok negatív tapasztalata volt, és ezért küld egy megrendelő lapot. Nekem is van ilyen partnerem, mindig elküld a megrendelő lapot az ajánlat elfogadás után, és mindig elmondtam neki, hogy értsd meg, elfogadtam az ajánlatot. Szóval a megrendelő lappal, ha elküldöd, aláírom. Nem fizetlek ki, pont ugyanúgy vagy vele előrébb, mint az ajánlattal. Tehát szerintem egyetértek veled, a mostani világban ez már nem fontos. De megint iparág függő, valaki a megrendelő lapnak mondjuk egy oldalas, az aljában ott egy oldalas szerződés, akkor gyakorlatilag benne van minden részt, és akkor nincs szerződéskötés. Esetlegesen ezt meg el tudom képzelni. De szerintem a megrendelések, amikor már megtörtént, magyarul volt a lead, felmértük, kiment az árajánlat, elfogadták, megrendelésre beérkezett, szerződtünk, beütemeztük a munkánkat. Onnantól kezdve akkor már a szerződés aláírás megy, már igazából a megrendelés, mint témakör vége fele vagyunk, mert innentől kezdve a cégnek a belső folyamatai vannak, hogy én mit kezdtek vele, hogy kezdem vele, hogyan építem fel, mit csinálok. Inkább még egy olyan megjegyzésem lenne itt, amit előbb is hivatkoztunk, akár az ajánlatoknál, leadeknél. Ha a partner megrendeli tőlünk a szolgáltatást, elszutyogjuk ezt a megrendelési folyamatot, mert nagyon precízek akarunk lenni, és eltelik egy hónap, akkor hiába rendelte meg, lehet, hogy másra fogja megcsináltatni, mert ő haladni szeretne. Tehát nagyon fontos, hogy az árajánlatnál, akkor elfogadják a megrendelést, ne csak a leadnél pörögjünk rajta, hanem az árajánlatadásnál, hanem a megrendelésnél is, hogy akkor folyamatosan végigmenjük, hogy érezze végig az ügyfél azt a precizitást, támogatást, aminek köszönhetően minket választott.
Az jutott még az eszembe, hogy esetleg ezt érdemes megvizsgálni, ezt a bürokratikusság vs. rugalmasság részt, hogy hol, melyik szakaszában a megrendelésnek, melyik felé érdemes picit jobban eltolni a mérleg nyelvét. Amikor itt volt a Palánkai Gábor, ő a céges életszakaszokra mondta ezt a szabálykövetés és a rugalmasság figyelése, minél fiatalabb ugye a cég, annál rugalmasabb, minél idősebb, annál inkább szabálykövető, de ez még részlegemken belül is változik. Szerintem ugyanezt rá lehet húzni egyes folyamatoknak a részeire. Tehát, hogy amikor ott vagyunk, hogy ajánlatadás az talán egy rugalmasabb dolog, addig a pontig, amíg ki nem adtam az ajánlatot, ott van egy bürokratikusabb rész, amikor annak jónak kell lennie tartalmilag, amit elmondtál az előző adásban. Aztán, amikor megrendelik egy picit, az megint bürokratikus, hiszen szerződést írunk, annak oda kell figyelni, azt lassan csináljuk, inkább egy picit lassabban csináljuk, és nem pörögjük túl. Jól gondolom ezt, hogy ezek is így működnek?
Teljes mértékben jól gondolod ezt a részt, mivel az jutott eszembe, hogy a Hondás barátommal, ott a Bakós Zsurékkal, a Budaörsi Honda, vettem tőlük egy autót, és elküldte a szerződését, amiben egy egyoldalas szerződés volt. Én Fehér Tamás, Fehér Rendszer át vesz tőle egy autót, ennyi a díja, egy oldalba aláírtuk, lehet, hogy másik oldalas a szerződés. Ők rá egy-két évre rendeltek tőlem egy weblapot. És akkor Gyuri engem külön fölhívott, hogy Tomi, hát akkor átküldtem neked a autóról a szerződést, ami a weblaphoz képest tízszer akkora összegről szólt. Te mit gondoltál rólunk? Miért? Ha nézem a szerződésedet, 10 oldal, amíg meg gyakorlatilag másik oldalon rajta volt. És erre mondtam, mindenkinek más a szakmája, más életkorban van, tehát mi cégünk is fejlesztésekkel foglalkozik 15 éve, minden egyes tapasztalatot az ember beleír a saját szerződésébe, ennek megfelelően építi fel. Ezért is van, hogy az, amit előbb említette, az ajánlatán nagyon rugalmasak vagyunk. A megrendelésnél a szerződés az egy hosszú történet, el kell olvasni a másik félnek, megérteni, hogy mi van benne, de fontos, hogy korrektan legyen összerakva, hogy mindenkit védjen.
Egyébként itt talán az is egy nagy különbség, ez egy jó hasonlat a kettő, azért egy autót, ha veszek, bármennyibe is kerül, az egy termék. Van neki mondjuk 20 jellemzője, színe, meg miből van a karosszéria, meg mekkora motor, meg 20 ilyen olyan jellemző, ami alapján kiválasztottam. Ugye azért azt mellé teszem, hogy egy adott márka modellnél be van határolva, hogy nem tudok venni 100 köbcentis Hondát, meg 2000 köbcentis Hondát, hanem két vagy három féle. Kiválasztom azt, a típuson belül valószínűleg akkora lesz a motorja, amekkora, és ezen belül van néhány színárnyalat, meg néhány full extra, vagy extra, amit belekérhetek, vagy beleválasztok, vagy benne van. Szóval ez egy viszonylag egyszerű dolog, de egy weblap az egy egyedi gyártás minden esetben. Talán ezért is van az a különbség, hogy le kell szabályozzuk értéktől, vagy ilyen értelembe vett értéktől függetlenül azt, hogy mi van benne, mi nincs benne, mennyire kell hozzá a vevő. Vagyis az eladó. Vagy na, igen, a vevő.
Inváról pont előbb beszéltünk az előadásban, hát ott egy autónál van egy tárgy, meg hogy nagyon könnyen meghatározható. Másik egy szolgáltatás. Holnap én rendelek valakitől egy tervezőirodától, hogy tervezze meg álmaim otthonát. Hát ott nagyon jól le kell írni a szerződésben, nekik is a tervezési folyamatokat, mert nem írhatják egy oda szerződést, hogy Tominak tervezünk 1 millió forintért egy szép házat, pont, hanem az, hogy hányszor módosíthatok rajta, meddig fogják ezt nekem finomítgatni, bejegyzik-e a végén, hogyan mennek előre, beszélnek-e mondjuk a építési osztályvezetőjével. Tehát egy annyiskolan apró dolog jön hozzá, ami befolyásolja magát, ezt a folyamatot. Szerintem tényleg cégfüggő és szolgáltatás függő, hogy kinek a szerződésén mennyi tartalom van.
Hallgassátok meg az adást Évával, fönt van már a Spotify-on. Azt hiszem, hogy ezt a megrendelés dolgot kellően körbejártuk mára.
Szerintem is jó körbejártuk, a következő adásban pedig a jegykezelésekről, ticketingekről fogunk majd beszélni.
kicsit kibővítve az ügyfélszolgálattal, mint olyannal, és hogy ezt az egészet vállalatirányításban hogy lehet kezelni. Hallgassatok minket, fönt vagyunk a szokásos csatornákon, Spotify, YouTube, Facebook, TikTok. Kérdezzetek, szeretettel fogadjuk a kérdéseiteket, az ügyvitek@flick.hu címre írjatok. Meg fogjuk válaszolni az összes beérkező levelet, és találkozunk legközelebb. Köszönjük a figyelmet!
Köszönjük, legyen szép napotok! Sziasztok!